Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A János Evangélium 18. fejezetében kezdetét veszi Jézus szenvedés története, vagy, ahogy János fogalmaz az evangéliumában, Jézus megdicsőülése. Ez a rész a 18. fejezet első versétől a 19. 42-es verséig tart, maga a per pedig, ami a mai témánk, Jézus pere, elfogásától az ítéletig, a 18. fejezet elejétől a 19-es, 16. verséig tart. Legutóbbi alkalommal Jézus szenvedésével, a szenvedés megváltó erejével kapcsolatos kérdéseket tekintettük át. Ma pedig ugyanezt tesszük konkrétan a perével összefüggésben. Mert hiszen sok jogos kérdés merülhet fel itt. Előbb azonban pár szó arról, hogyan keletkeztek a négy evangélium elbeszélései a szenvedés történetről. Volt egy közös, eredeti szóbeli elbeszélés, amelyet azután írásban a különböző szentírók a maguk és közösségük helyzetének megfelelő, és ezért sok részletben eltérő változatokban örökítettek meg. De persze a lényeget megtartották. Ez van tehát most a kezünkben. E változtatások egyik eredménye például az, hogy a római helytartó Pilátus és a vele Rómát képviselő figurák egyre kevésbé sötét színben tűnnek fel, és egyre inkább a zsidó szereplőkre hárul Jézus megölésének felelőssége. Például Jézus ellenségeit a János evangélium ugyan zsidóknak mondja, de jól tudjuk, hogy ezt a szót János soha nem általában érti az egész zsidó népre, hanem mindig a nép vezetőire érti, a templomi arisztokráciára. Korábban Márk evangéliuma a tömeget nevezi meg, mint fő felelőst, és ezek pedig nem mások, mint a lator, rabló és talán gyilkos, lázadó Barrabás hívei, akik nagy számban voltak jelen Jézus elítélésekor, és sikerült is elérniük, hogy Pilátus az igaz Jézus helyett ennek a Barrabásnak adjon amnestiát. Azután Máté a 27. fejezet leírásában már úgy mond, az egész nép kiáltja, hogy keresztre vele. Hát ez tényszerűen, biztosan nem lehetett igaz. A Szentíró egyfajta teológiai eredet magyarázatot szándékozik adni Izrael későbbi rettenetes sorsának a magyarázatára, a 66-tól 70-ig tartó zsidó háborúban és azután. Sajnálatos módon azonban ez a Máté féle beállítás, hogy az egész nép, ez az evangélista szándékán kívül a későbbiekben az antiszemitizmus egyik kedvelt hivatkozási pontja lett. Alap a zsidóság kollektív megbélyegzésére, hogy az egész zsidóságot Krisztusgyilkos, sőt, Istengyilkos népnek állítsák be, aminek következményei nagyon is jól ismertek. Üldözések, pogromok, tömegmészárlások. Pedig hát micsoda istentelen pogány gondolat, bűnös gondolat a megváltó halálának felelősségét eltolni önmagunktól, és egy népre testálni. Holott, amint a próféta Izajás mondja, őt a mi bűneinkért kínoszták meg, a mi vétkeinkért ölték meg. Visszatérve Jézus peréhez, az elsőként feltehető kérdés talán az, hogy miért így, perrel, jogi úton, ítélettel, ahogy Izajás próféta mondja, 53. fejezete, 8. versében, erőszakos ítélettel, és nem máshogy végeztek Jézussal ellenségei. Miért perrel? A válasz első látásra egyszerűnek tűnik azért, mert így volt megírva az említett jövendőlésben Izajásnál. De hát miért volt így megírva? Miért volt, mint egy előre eldöntve, hogy ebből pedig per lesz? Legutóbb láttuk, hogy Jézusnak halála előtt iszonyatos szenvedéseket, testi és lelki szenvedéseket kellett elviselnie, borzalmas kínokat kellett kiállnia. És mégis azt mondhatjuk, a lényeg nem ez, hanem az, hogy olyan dolgokat kellett elhordoznia, amelyek totálisan és radikálisan idegenek voltak tőle, a természetétől, a lényétől. És akkor fel is soroltam, ezeket most nem ismétlem, de egyebek közt el kellett viselnie azt, hogy neki, mint Istentől küldött ítélő bírónak, égi bírónak, élők és holtak ítélőjének, éppen ítélet által kellett meghalnia. Vagyis ugyanúgy, mint a bűnös embernek az utolsó ítélettel. Hiszen földi pályája során sokszor az életére törtek. Már fellépése kezdetén elhatározták, hogy megölik őt, és lett is volna erre számtalan alkalmuk és sokféle módjuk. De nem ez történt, hanem perrel. Erőszakos, igazságtalan ítélettel végeztek vele, ahogy a sok száz éves profécia ezt megmondja. Innentől fogva Jézus pere misztérium. Azért kellett perben végezni vele, mert annyira azonosult az emberrel, hogy ugyanolyan halállal kellett elveszítenie az életét, mint ahogy a bűnös embernek kellene az utolsó ítéletben, amely az embert a végleges halálba, a második halálba, a kárhozatba taszítja. Mivel Jézus ezt vállalta, ezt a peres utat, és végigcsinálta, most már az a helyzet, hogy az ember egész léthelyzete totálisan megváltozott, és ez volt itt a cél. Annak, aki elfogadja őt, már többé nem kell ezt a kárhozatot, meg az utolsó ítéletet elszenvednie. És erről az új szövetség többször is nagy diadalmasan tanúskodik. János például az 5. fejezet 24-es versében. Bizony-bizony mondom néktek, aki az én igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem jut ítéletre, ez a lényeg, nem jut ítéletre, perre, hanem átment már a halálból az életre. Ugyanígy Pál apostol a Római Levél 8. fejezet 1. versében. Azt mondja, nincs tehát már semmi kárhoztató, vagyis kárhozatra szóló ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Tehát ezért volt az egész, mert immáron nincs ellenünk ítélet, hiszen Jézus azt már elhordozta, már pedig az ősi, örök, és hát nagyon logikus jogelv szerint egy ügy miatt kétszer ítélkezni, azt nem lehet. Egyszer Jézus Krisztus ellen, majd aztán még egyszer az ember ellen ugyanazért, a világ bűneiért, hát azt nem lehet. Egyszerűen tilos. Ezért volt szükségszerű tehát, hogy Jézust nem más módon, hanem éppen perben adták halálra. Vajon miért kellett a vallási és politikai vezetőknek ilyen elszántsággal, minden erejüket bevetve küzdeni Jézus ellen? Nos, itt volt először is Lázár feltámasztásának ügye, és általában Jézus csodái, amelyek nagy és egyre növekvő tömeget érintettek meg, és ragadtak magukkal, és állítottak Jézus mellé. Rengetegen csodálták, és útjaink követték Jézust. Például jeruzsálemi bevonulásakor kifejezett messiásnak kiáró hódolattal fogadta a nagy tömeg. Hát ez a lelkesedés a vezetők szerint komolyan fenyegette az ő hatalmukat. Erről volt szó. Itt volt azután a templom megtisztításának esete, amely után Jézus a templom lerombolásáról és újjáépítéséről beszélt. És nem is annyira a cselekedet maga, a templom megtisztítása volt itt a probléma, hanem a szavak, ennek a magyarázata. Ez nagyon fenyegetően hangzott a vezetők számára, hiszen a templom volt az a szent hely, ahová az egész nép összegyűlt, amely ezért a nép egységét jelképezte, és meg is valósította. És most Jézus szavait úgy értelmezték, hogy azok a templom végét jelentik, ezzel együtt a kultusz, sőt a törvény, a mózesi kultikus törvények végét jelentik, következésképpen a papi vezetők hatalmának a végét vetítik előre, és ez elviselhetetlen volt. Harmadrészt veszedelmesnek tűnt számukra az, hogy Jézus egész fellépése erőteljesen a politika és a vallás széllyel választásának irányába mutatott. Jézus nagyon, de nagyon határozottan tanította, hogy a szabadság, az egyén igazi szabadsága az teljesen független a politikai helyzettől, a politikai szabadságtól, teljesen független attól, milyen társadalmi berendezkedésben élünk. Nem függ attól, hogy a nép jelenleg Róma uralma alatt él-e, vagy pedig politikailag úgymond szabad. Nem ez a szabadság, Jézus szerint. Mik voltak most már azok a konkrét vádak, amiket Jézus ellen felhoztak? Háromról beszélhetek. Az egyik a templomgyalázás vádja, amikor megtisztította a templomot, majd lerombolásáról és újjáépítéséről beszélt. Ezt már láttuk, hogy ez milyen súlyos fenyegetést jelentett a politikai meg a vallási vezetők számára. A hatalmuk elvesztését konkrétan. A másik vádpont istengyalázás volt, mert Jézus messiási igénnyel lépett fel, Isten fiának mondta magát, és Istennel való egyenlős vagy egységéről beszélt. Ezt istenkáromlásnak tekintették. És a harmadik vád szerint Jézus királynak, Dávid király utódának állította be magát. Ezt a királyság vádat, na ezt vitték Pilátus elé, hiszen őt a másik kettő, a vallási vádak, a templom, meg a messiás kérdés nem érdekelték, és nem is tartoztak, a megítélésük nem is tartozott az ő kompetenciájába. Jézus pere tehát koncepciós per volt. Azért, mert Jézus halálos ítélete már sokkal a per előtt készen volt, el volt határozva. És a cél a perben már csak a bizonyítékok keresése volt Jézus ellen bármi áron. Így, mint minden koncepciós pert, ezt is a teljes hamisság jellemezte. Hamis volt elejétől végig. Már eleve azért volt hamis az egész, mert Jézus nem volt harcos messiás. Semmiféle politikai hatalmi célja nem volt, ahogy ellenségei Pilátusnak beállították. Azután az egész eljárás súlyos formai hibák, ilyen alaki, jogi alaki hibák terhelték. Például az, hogy vádlói őt kérdezgették arról, hogy hát mit is tanított, és kik voltak a tanítványai, hogy vallomásából csináljanak terhelő vádakat ellene. Na ez pedig szigorúan tilos. A jogban alapszabály, hogy a vádlott nem valhat önmaga ellen, hanem a tanúknak kell ezt megtennie, legalább két tanúnak. Szintén fontos törvényi előírás volt a zsidó jogban, hogy a tárgyalás, a tanúk meghallgatása és az ítélet hozatal között legalább egy napnak el kellett telnie, hogy a bírók azok lehiggadjanak, pártatlan, megfontolt döntést hozhassanak. Hát Jézus esetében ezt sem tartották meg. Nyomban a tárgyalás után meghozták a halálos ítéletet. Ez az egész perre jellemző hamisság persze a nyelvezetben is megmutatkozott. Az eljárás tele van tudatos nyelvi csúsztatásokkal. Például a templom lerombolásának emlegetésekor a vádlók szerint Jézus ezt mondta: én lerombolom ezt a templomot, és harmadnapra újból felépítem. Vagyis azzal vádolták, hogy ő akarja lerombolni a szent épületet, és hát Jézus ilyet soha, egyetlen egyszer sem mondott, hanem ezt mondta: romboljátok le ezt a templomot, ti! És én majd harmadnapra újból felépítem. Hát óriási különbség. Csúsztatás. Vagy a királyság vádja. Amikor Jézust erről kérdezték, hogy király vagy-e, hát végül is ő helyben hagyta az állítást, hogy ő igenis király. Király. De nyomban megvilágította uralmának a tartalmát. Olyan király ő, aki odafentről, a mennyből érkezik, nem pedig politikai hatalmasság. Ezért Pilátusnak semmi oka a hatalmát vagy Róma hatalmát félteni tőle. Jánosnál a 18. fejezetben a 33-as vers háromszorosan erősíti meg ezt. Jézus így beszél: az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek, de az én országom nem innen való. Hát látjuk, háromszor mondja ezt Jézus. És mégis ennek alapján a királyság vágyával születik meg az ítélet. Azzal vádolják Jézust, ami egyáltalán nem akart lenni. Sőt, korábban még a János 6. fejezetében ők akarták, a zsidók akarták ráerőltetni a politikai király szerepét, amelyet Jézus elutasított, és hát elbújdosott onnan konkrétan arról a helyről. Sőt, éppen azért adták római kézre, mert nem akart politikai király, a zsidók harcos messiás királya lenni. Mennyi abszurdum? Hát igen, mennyi abszurdum van ebben a perben? Tökéletesen abszurd maga az alaphelyzet, hogy az igazat az igazság útján, vagyis jogi úton ítélik bűnösnek. Abszurd, hogy a zsidók saját törvényükre hivatkozva akarják elítélni Jézust, de az idegennel akarják kivégeztetni Jézust. Abszurd, hogy Pilátus többször is kijelenti, valami négyszer, hogy nem találja Jézust vétkesnek, és mégis megkorbácsoltatja. Majd el is ítéli. És abszurd, sőt történetileg tragikus is, hogy a zsidóság a neki felkínált szabadítót nem csak hogy kivégzi, vagy kivégezteti, hanem a saját ellenségével végezteti ki. Azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy miért Róma ítélte el Jézust. Hát nem csak abból a kényszerhelyzetből, hogy a zsidóság halálos ítéletet ugyan hozhat, csak hogy nem hajthatja azt végre, hanem ehhez Róma képviselőjének, Pilátusnak a beleegyezése kell. Többről van szó. A keresztről van szó. Mert ha zsidók végezték volna ki Jézust, akkor ez megkövezéssel történt volna, ahogy a törvény, második törvénykönyv 17. fejezet második verstől a törvény előírja. Így azonban, hogy rómaiak végezték ki, ennek módja egy római halál nem lett, a kereszt. És mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, a 22. Zsoltár 18-as verse: átjuggatták kezemet, lábamat. Vagy a Zakariás próféta 12. fejezet 10. verse, látni fogják azt, akit keresztül szúrtak. És így tovább, ezek a prófétai kifejezések konkrétan keresztre, kereszthalálra mutatnak. És így teljesedett be magának Jézusnak a szava is, itt a János evangéliumban, a 3. fejezet 14. versében, ahogyan Jézus, ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az ember fiának is fölemeltetnie, tudnilik a keresztre, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen ő benne. És végezetül még valami. Döbbenetes dolog látni ebben a szenvedés történetben, és már itt a perben, a gyűlölettől széjjel tépett világ pillanatnyi szövetkezését az igaz ellen. Hogy hogyan fognak össze a máskor egymással oly ellentétes, egymást olyan nagyon gyűlölő erők az üdvözítő ellen. Persze, most is csak az történik, ami megvan írva, mégpedig a 2. Zsoltárban. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és az ő fölkentje ellen. Hát ez történt valóban. Zsidók és rómaiak, király és helytartó, mindazok, akik korábban egymásnak esküdt ellenségei voltak, és később megint azok lesznek, de most Jézus meggyilkolására összefognak egymással, és közösen távolítják el az útból a megváltót. A nagy tanács két pártja a szadduceusok és a farizeusok, akik nagyon nem szerették egymást, és még a legalapvetőbb kérdések, vallási kérdésekben sem értettek egyet, most közösen nagy egyetértésben törnek Jézus ellen. Maga a nép és a politikai vallási vezetői, akik kölcsönösen lenézik egymást, megvetik és utálják egymást igazából, most egyetértésre jutnak. Az ellenségeskedő farizeusok és a rómaiak, a haragban levő Pilátus és Heródes, mindezek most egy emberként, teljes egyetértésben, közösen adják halálra a megváltót. És tudjuk, hogy később is ez történik, minden időben, ma is. De beteljesedik a Zsoltár folytatása is, Isten dicsőségesen feltámasztja, és királlyá teszi a messiást, a Sionon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.